Ütköző, a Kossuth Rádió Vita műsora.
A kettős üzemanyagár azonnali felfüggesztését kéri Magyarországtól az Európai Uniós ipari biztos, mert szerinte a bevezetett rendszer az uniós jog megsértésének minősülhet. Thierry Breton Palkovics László technológiai és ipari miniszternek írt levelében az intézkedés indoklását, illetve érvényességi idejének meghatározását kéri. A Reuters, amely a hírt elsőként nyilvánosságra hozta, arra figyelmeztet, hogy ha a magyar kormány nem tud a válaszlevélben az uniós jog szempontjából megnyugtató érveket felhozni, akkor rövid határidejű kötelezettségszegési eljárás indulhat, megegyezés hiányában pedig az ügy eljuthat az Európai Unió bíróságára. Luxemburgban pedig előírhatják a jogszabály megváltoztatását, illetve bírságot is kiszabhatnak Magyarországra. Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét köszöntöm a stúdióban, én Halász Zsuzsa vagyok, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Közben ugye megszületett a magyar válasz is. Orbán Viktor ma reggel itt a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy van logika a brüsszeli érvelésben, de most háború van. Aztán ki is fejtette, hogy valóban nem lehet különbséget tenni állampolgári alapon, de ez a magyar kormány szerint békeidőben lehet érvényes, most viszont háború van, és ezek ilyenkor nem érvényesek, mondta a magyar miniszterelnök. De voltaképpen mi a baj ezzel a kettős rendszerrel? Igaza van-e Brüsszelnek, és helytálló-e a miniszterelnök érvelése?
Ez egy remek kérdés, és nem egy könnyű kérdés alapvetően. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy milyen logika van az Európai Unió érvelése mögött, akkor ugye az Európai Uniós alapszerződésben lévő tétel van mögötte, hogy nem szabad az unión belül, nem szabad állampolgárokat diszkriminálni, nem képzelhető az el, hogy valamilyen országnak az állampolgára az részesül a kedvezményekben, míg más országnak az állampolgára az nem részesül ilyenben. Ugye ilyen példák voltak például, amikor egy francia turista az reklamált, hogy ő neki Romániában, amikor templomot látogatott, magasabb árat kellett fizetni a jegyért, mint a helyi lakosoknak, vagy volt egy másik példa, amikor egy svédországi illető, aki Ausztriában élt, ő neki a curling volt a kedvenc sportja, és szeretett volna curlingben versenyezni, viszont az osztrák szabályok szerint csak az versenyezhetett, aki vagy osztrák állampolgár, vagy legalább másfél éve már Ausztriában él, és hát ugye emiatt ő nem játszhatott, és mind a két esetben az Unió ezt felülvizsgálta, és hát arra kötelezték a tagállamokat, hogy ezt a szabályozást ezt oldják föl.
A német autópályákkal kapcsolatban is volt valami, és mi emlékeim pontosan szerint most, hogy mondja így a példákat.
Van. Így van, csak a németek mehettek volna kedvezményesen, vagy ingyenesen a német autópályákon, volt egy ilyen kezdeményezés, aztán végül ugye ez elhalt. Ez a kötelezettségszegési eljárás, ezt most sokat hallhatunk egyébként erről Magyarországon, de azért fontos, hogy lássuk, hogy minden országban sokat hallanak róla, és abszolút nincsen különleges helyzetben ilyen szempontból Magyarország, sőt, jelen pillanatban is a középmezőnyben vagyunk, tehát még a tavalyi évet nézzük, 63 ilyen eljárás volt Magyarországgal szemben, de hogyha azt nézzük, Romániával szemben 80 volt, bulgárokkal szemben 83, a belgákkal szemben 85, a spanyolokkal szemben 102, görögökkel szemben 90, tehát ez egy meglehetősen általános eszköz az Európai Uniónak az esetében, és az fontos még látnunk, hogy ugye itt a kormány érvelése is érthető, tehát ugye ez az egyik oldal. Az egyik oldal tehát az, hogy az Európai Unió az nem szeretné azt, hogy különböző országbeli, az Európai Unió különböző országából származó állampolgárokra más elbírálás vagy más szabályok vonatkoznak. A magyar kormány álláspontja olyan szempontból védhető szerintem, hogy itt nem állampolgárokról szól ez a szabályozás. Ugye itt arról van szó, hogy a forgalmi alapján, tehát a gépkocsinak az országa alapján, a gépkocsi állampolgársága mondjuk így kicsit képzavarra élve alapján dől az el, hogy valaki kedvezményesen kapja a benzint vagy sem, tehát akár egy finn állampolgár vagy egy spanyol állampolgár, hogyha ide jön Magyarországra és bér el mondjuk egy magyar rendszámmal rendelkező gépkocsit, ő ugyanúgy kedvezményesen tankolhat Magyarországon, mint bárki más. Ugye ez egyik fontos érv, amit a magyar kormány hangoztathat és használ is, tehát ugye nem állampolgári alapon történik itt a megkülönböztetés. A másik fontos érv, amit szintén használ és használhat is a magyar kormány, az pedig az, hogy amelyik országnak az állampolgára, amelyik Európai Uniós országnak az állampolgára, az szintén kedvezményesen tankolhat a saját országában, ő ugyanezt a kedvezményt megkapja Magyarországon is. Tehát még az uniós szabályozásokat is figyelembe vesszük. Nyilván másik oldalról ugye visszatérve megint az első ponthoz, ugye a unió részre még azt látják, hogy általában aki mondjuk külföldi állampolgár, neki nem feltétlenül lesz magyar forgalmi rendszámú gépkocsija.
Jó, de azért azt is vegyük tekintetben, hogy miért került sor az intézkedés bevezetésére, ugye, mert hogy itt már eszméletlen hosszú sorok álltak a benzinkútnál, és nem magyar emberek vásárolták a benzint, hanem kifejezetten azért jöttek Magyarországra, ez volt az a bizonyos benzinturizmus.
Pontosan, és ebben ennek teljesen igaza van, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból, tehát egyik része annak, ahogy ezt a kérdést vizsgálhatjuk, az valóban a jognak az útvesztője, és megmondom őszintén, én inkább pénzügyi szakember vagyok, tehát az nekem is egy kicsit távolabb áll a szemléletemtől, de a másik az a közgazdasági logika mondjuk, vagy a józan parasztésznek is akár hívhatjuk ezt, és ilyen szempontból valóban teljesen egyetértek önnel, hogy egy kicsit azért furcsa ez a hozzáállás, hiszen ugye egyrészt láttuk azt, hogy volt egy nagyon komoly ellenérzés ugye uniós részről, hogy oroszoktól ne vegyünk olajat, oroszoktól ne vegyünk gázt, és ugye egyedül Magyarország volt az, aki azt gondolom, hogy a józanésznek a szaván, a hangján szólalt meg, hiszen vannak azért fizikai realitások. Tehát, hogyha akár az olajról, akár a gázról beszélünk, Magyarországon több mint 150 ezer hordó olajat használunk naponta. Tehát ez egy nagyon komoly infrastruktúra kell, hogy az olaj az eljusson oda, ahol éppen szüksége van rá az országon belül. Hogyha egy országnak nincsen csővezetéke, vagy nincsen tengeri kapcsolata, akkor ő nem tud hirtelen semmiből, a levegőből olajat szerezni. Ugye mi voltunk azok, azt mondtuk, hogy vegyük figyelembe a fizikai realitásokat, és vegyük figyelembe azt, hogy vannak olyan országok, és egyébként nem csak Magyarország ilyen egyébként Szlovákia is, én egyébként Ausztria is, akik nem tudnak könnyen hozzájutni alternatív módon olajhoz, és egyébként gázhoz még nehezebben, de ugye most az olajról van szó. Tehát ugye Magyarország volt gyakorlatilag az egyetlen ország, később persze a holland miniszterelnök is azt mondta, hogy igazunk van, és az osztrákok is kiálltak az álláspontunk mellett, de nagyon sokáig egyedül Magyarország küzdött azért, hogy a fizikai valóságot, a fizikai realitásokat, azokat vegyük figyelembe, mikor egy szabályozást bevezetünk. És azt gondolom, hogy ezek után azt mondani, hogy ja, hogy akkor Magyarországon most olcsóbb, mert ugye hát mi történt? Az Európai Uniónak az államai, a többi állam gyakorlatilag ugye ideig egységesen azt mondta, hogy nem érdekli őket, hogy sokkal drágább az olaj, sokkal drágább a gáz, ha máshonnan vásárolják ezt meg, ők akkor is máshonnan fogják megvenni, elvi okok miatt. Na most ezek után azt látni, hogy igen, de hogyha látjuk azt, hogy olcsóbb a gáz, vagy olcsóbb a benzin, akkor viszont mi is megveszük már ezt a ugye Oroszországból származó ilyen esetben benzint, mert most már az ára fontos csak nekünk, most már az elveket, uh-huh. Azt kidobjuk a szemétbe. Ez egy nagyon furcsa megközelítés, azt gondolom minden szempontból, és nyilván persze egyéni szinten elképzelhető az, hogy aki átjött tankolni, nem gondolom, hogy itt bármilyen összefüggés lenne egyébként, de elképzelhető, hogy aki konkrétan átjött tankolni, ő otthon is ellenezte azt, hogy az Európai Unió embargót vezessen be, de azért azt lehet látni, olyan országok, akik kiálltak az embargó mellett, most meg hangosak, hogy miért van az, hogy Magyarország az nem engedi mondjuk az ő lakosait Magyarországon olcsóban tankolni, csak azért, mert az ő gépkocsijuknak más a rendszáma. Tehát azt gondolom, hogyha van egy ilyen elvi kiállása mellett, hogy nem kell nekünk az orosz olaj, akkor az legyen meg akkor is, amikor ténylegesen látjuk azt. Ez lehet egyébként, ez nem egyszerű közgazdaság összefüggés. Tehát nyilván, hogyha mi a kereslet szempontjából kizárunk olyan piacokat, ahonnan nem vagyunk hajlandók vásárolni, ugye erről szól az embargó, erről szólnak a szankciók, akkor ha másodan vásároltunk, csak akkor, hogyha ráadásul, hogyha ez egy olcsó beszerzési forrás volt, ahogy jelen esetben egyébként ez a helyzet, akkor nyilván fel fog menni az ár, akkor nyilván drágában fogunk vásárolni ebből a termékből. Egyébként ezt láthatjuk most egész Nyugat-Európában, a gáznak az ára, a benzinnek az ára hihetetlen növekedésen.
Jó, de ez egyfajta farizeus magatartás nyilvánvalóan, ugye? Egyébként nekem is vannak ilyen erkölcsi gondjaim, hogy az Európa, főképpen az előzmények ismeretében. Ugye, hogy az Európai Unió nem adja oda például a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokat sem, a jogállamisági különböző procedúrákra hivatkozva, aztán amikor végül is keletkezik egy döntés az olajembargóval kapcsolatban, hogy mentesülnek a csővezetéken kapó országok, akkor kitalálják az importvámot, hogy ne lenne, hogy véletlenül Magyarország egy pillanatra is jól járjon, és valóban, ahogy ön mondja, ilyenkor nem számít, hogy orosz olajat tankolnak-e a külföldiek itt Magyarországon, avagy sem. Biztos furcsa gondolatmenetem, de én sem közgazdász, sem pedig EU-jogász nem vagyok, pusztán csak egy mezei állampolgár, úgyhogy talán megengedhetnek magamnak egy ilyen felvetést, de az mindenképpen érdekelne, hogy miért nem inkább követendő példának látják a magyar megoldást. Miért szét akarják verni azt, amit mi itt az állampolgáraink érdekében teszünk? Miért nem mondják azt, hogy hoppá, Magyarország milyen jól csinálja, próbáljuk meg mi is.
Igen, és ez azért is furcsa, mert ez az egész szankciós, embargós gondolatmenet, ez igazából az USA-tól indult el. Ő volt az első, aki azt mondta, hogy ő majd nem fog orosz olajat és gázt importálni, előtte se importáltak sokat egyébként, tehát náluk ez nem volt egy nagyon erős vállalás. És aztán, mikor látták azt, hogy hogyan hat az egész a világpiacon, hogy elkezdenek fölmenni az árak, elkezd növekedni az olajnak is, meg a gáznak is az ára, és ez ugye az amerikai fogyasztókra is hat, hiszen ez egy világpiaci termék. Tehát független attól, hogy ugye általában azért mind a kettőt igyekszik a minden ország lokálisan a legközelebb lévő beszállítótól megszerezni, hiszen nyilván a szállítási költségek itt is számítanak. De a világban, egész világban elkezdett emelkedni az ára az olajnak, meg a gáznak is. Látta azt, hogy ez az ő gazdasága szempontjából nem kedvező, hiszen megdrágítja a termelést, és akár még recessziót is okozhat az olajnak az árnövekedése, és a gáznak az árnövekedése. Rögtön visszakozott, sőt, ugye az Európai Uniót, hogy később ilyen szempontból később lépett, vagy később eszmélt, még az Európai Uniót is felszólította, vagy hát megkérte, hogy fontolják meg azt, hogy ez egy jó útja a Oroszországnak a szankcionálásának, vagy a szankcionálásának, és hát valóban azt látjuk, hogy ugye a gazdasági háború az egyébként egy nagyon sokat kutatott és nagyon fontos terület a közgazdaságtannak, hogy hogyan lehet egy két országnak, hogyan lehet egymás között a konfliktusait nem fegyveres úton, de gazdasági eszközökkel lejátszani vagy megoldani. És láthattunk egyébként a gazdasági háborúnak rengeteg megnyilvánulását, ugye régen például a csillagháborús tervét is ezért kezdte el, hogy belehajszolja
igen.
Pontosan a Szovjetuniót egy nagy költekezésbe, és ugye ez egyik oka volt ez annak, hogy nem bírta már finanszírozni Szovjetunió ezt a fajta hatalmas nagy finanszírozási szükségletet, és az egy működőképes gazdasági háború volt. Ez olyan gazdasági háború volt, amit Amerika mondhatjuk azt, hogy megnyert. Tehát kitalálta, végigvitte és megnyerte. Most azt látjuk, hogy Európa egy olyan gazdasági háborút talált föl, egy olyan gazdasági háború stratégiát talált föl, ahol magát lövi folyamatosan. Tehát az, hogy elkezdjük szankciózni az orosz olajat és a gázt, az oda vezetett, hogy felment az ára ezeknek a termékeknek. Oroszország gyakorlatilag majdnem ugyanazt a mennyiséget el tudja adni más piacokon, de egy magasabb áron. Tehát igazából annyit értünk el, hogy az orosz bevételeket megnöveltük, miközben a saját költségeinket ugyancsak megnöveltük. Tehát ilyen szempontból az egész szankciós politika az nem egészen szerencsés, hogyha ezt közgazdaság szempontból nézzük, és hogyha ezt belehelyezzük a gazdasági hadviselésnek a fegyvertárába, akkor ez egy tipikusan egy negatív példa, amit majd lehet emlegetni a gazdasági történelem könyvekben később, hogy hogyan ne háborúzzunk a gazdaság, vagy hogyan ne szankciózzunk országokkal szemben. És az a furcsa, hogy amikor ezt kicsibe látják az állampolgárok is, akkor ők meghozzák a racionális döntést, tehát amikor látják azt Ausztriában, látják azt Horvátországban, látják azt Szlovákiában, hogy valóban náluk sokkal drágább a benzinnek az ára, akkor ők átjönnek a határon, és valóban ez történt, amit ön is mondott, hogy beindult ez a benzinturizmus. Tehát mondhatjuk azt, hogy az EU állampolgárainak megvan józan paraszti esze, ők átlátják azt, hogy mi ennek a következménye. A döntéshozókhoz még ez nem jutott el ez az információ, úgy látszik, vagy ők azt gondolják,
hát, hogy... Hát ők okosabbak általában, mint az állampolgárok, nem? Azért ők a vezetők.
Ezt gondoljuk, és hát vannak tanácsadóik is, tehát hogyha nem értenek, mert nyilván nem érthet egy európai parlamenti képviselő sem minden területéhez a gazdaságnak, a politikának, a jognak, de hogyha nem értnek hozzá, kérdezzenek meg egy szakértőt, és akkor láthatják azt, hogy láthatták volna, már előre megmondhatták volna a szakértőt nekik, már mielőtt elkezdték a szankciózást, hogy milyen hatásra lesz ezt. Tehát ez nekem is, számomra is ez egy rejtély, hogy ez miért nem esett le mondjuk így az Európai Unió döntéshozóinak, hogy ez egy rossz szankciós politika, és ez nem vezet jóra, és ahogy az állampolgárok ezzel gyakorlatilag ugye a lábukkal vagy a kocsiukkal tiltakoznak konkrét esetben. Azt gondolom, hogy ennek nem lesz politikai szempontból se haszna az Európai Unió szintjén.
Hát gazdasági szempontból már most látszik, hogy haszna nincsen, ellenben kára nagyon sok van. Vannak olyan szakértők, akik már azt vizionálják, hogy itt középkori állapotokig is akár visszacsúszhat az európai kontinens gazdasági tekintetben, és akkor ha gazdasági tekintetben, akkor minden tekintetben visszafog nyilvánvalóan. De olvastam most egy cikket, amelyben a szerző lát józanabb hangokat most már azokban az országokban is, ahol ez a háborús pszichózis eddig csúcsra volt járatva. Ön lát-e változást ebben?
Vannak, de megdöbbentően lassan történik ez. Tehát én azt gondoltam, hogy tehát ami a magyar álláspont volt, kezdetektől kezdve gyakorlatilag, nekem az volt a furcsa, egyáltalán van más álláspont, vagy más hozzáállása ezekhez a kérdésekhez. Nyilván vannak olyan országok, akiknek van olaja, és az ő esetükben akár még ez egy jó hír is lehet, hiszen ők ugyanúgy, mint hogy az oroszok most jelenleg drágában tudják eladni a saját nyersanyagaikat, ők is tudnak ezen profitálni. Tehát mondjuk az olajexportőr országok szempontjából ez a fajta gazdasági hadviselés, amit az EU csinál, az egy üdvözlendő, teljesen üdvözlendő és örömteli esemény, hiszen segíti őket, hogy több bevételük legyen, de azért a legtöbb európai ország az nem exportálja az olajat, meg a gázt, hanem importálja. Tehát azt gondoltam, hogy azért sokkal gyorsabban leesik majd a tantusz, sokkal gyorsabban észlelik majd ezt a döntéshozók is, hogy ez egy rossz irány. És valóban látjuk azt, hogy ugye most az embargóval kapcsolatban, ugye az olajembargóval kapcsolatban vége fele már megjelentek azok a mérsékeltebb hangok, amelyek értékelték, vagy megértették, vagy támogatták a magyar álláspontot is. De nekem azért ez a folyamat, ez még mindig túl lassú, vagy hát ahhoz képest, amit én vártam, van túl lassú, és mind mélységében, mind szélességében nem halad elég gyorsan.
Mert visszafordítani nyilvánvalóan sokkal nehezebb valamit, hogyha egyszer már eljut a végpontig, nem?
Ez így van.
Tehát minél később józanodnak ki, annál nehezebb lesz visszafordulni nyilván ezen az úton, gondolom én.
Ez így van, ez maximálisan így van, és ugye azt láthatjuk, hogy Oroszország is megtett lépéseket, tehát ugye Oroszország is lezárt már bizonyos vezetékeket saját maga, tehát azt gondolom, hogy ha a konfliktust azt túlságosan elvisszük egy bizonyos ponton túlra, akkor elképzelhető az, hogy még hogyha rá is jön maga az Európai Unió, vagy a döntéshozók, hogy ez nem volt egy jó irány, és vissza szeretné fordítani ezeket az eseményeket, akkor már esetleg az orosz fél részéről nem lesz ez kivitelezhető, vagy megvalósítható. Tehát ennek azért nagyon messze menő következményei lehetnek, és azért azt kell látnunk, hogy azért jelen pillanatban, ugye beszéltünk az előbb arról, hogy amelyik országnak van tengerpartja, az ország az tud importálni olajat, vagy akár gázt is, folyékony, cseppfolyósított gázt a tengeren keresztül, tankerhajókon keresztül. Azonban azért azt kell látni, hogy jelen pillanatban ezek a kapacitások, amik Európában vannak, mind a kikötői kapacitások, mind a hálózati kapacitások, azok nem elegendőek ahhoz, hogy teljes mértékben lecseréljük az orosz gázt és az orosz olajat. Tehát ilyen szempontból, hogyha az Oroszország azt mondja, hogy holnaptól nem fog szállítani se gázt, se olajat, akkor Európa nem csak avval fog szembesülni, hogy nagyon-nagyon megnő, még ennél is jobban, ahogy eddig megnőtt a gáznak és az áramnak az ára, hanem nem lesz effektíve se gáz, se áram se, bocsánat, ugye az olajra gondoltam, de ugye az áram is összefügg persze ezzel. Tehát nem lesz áram, nem lesz olaj, nem lesz gáz, ami azt jelenti, hogy be kell zárni üzemeknek, ami azt jelenti, hogy tömeges munkanélküliség lesz, amelyek olyan nagyon komoly reálgazdasági hatások, és olyan komoly negatív hatás lesz az embereknek az életszínvonalára, ami azt gondolom, hogy el fogja erősen gondolkoztatni mind az embereket, mind a politikai döntéshozókat, hogy itt az elvek követése az megérte ezt a kárt, ezt a gazdasági kárt, amit ezek a lépések.
Hát nyilván az társadalmi elégedetlenséggel jár, esetleg konfliktusokkal is, utcai konfliktusokkal, és így tovább. El tudja képzelni azt is, hogy a gázzal kapcsolatban is megtörténik ugyanez az őrület, mint ami az olajjal, tehát hogy az a bizonyos 7. szankciós csomag, ami állítólag már készül, az majd tartalmazni fog gázembargót?
Nagyon, nagyon furcsa nekem az, nagyon azt gondoltam, azt reméltem, hogy ez kihozanító lesz, ami eddig az olajjal történt, de úgy tűnik, hogy nem mindenki vette eddig ezeket a jeleket, és nem látom azt, hogy egyértelmű lenne az, hogy ez ne következzen be. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egyfajta pesszimizmus az van bennem, hogy lesznek olyan országok legalábbis, akik ezt erőltetni akarják. Fontos azt látnunk, hogy azért egy-két ország, aki főleg azok az országok, akik közel vannak Norvégiához, és már kiépült, vagy akár mint Lengyelország esetében idén ki fog épülni a csővezeték, ami a norvég gáznak az országba szállítását azt lehetővé teszi. Nyilván egy teljesen más pozícióból állhatnak ez a kérdéshez, hiszen nekik ott van az alternatív, ott van az a másik országból származó, nem Oroszországból, hanem egy másik országból származó gáz, amivel ki tudják váltani az ő szükségletüknek a fedezését. Viszont rengeteg országnak, ahol ez nem alternatíva, ez nem lehetőség, és azt gondolom, hogy ezeknek az országoknak mindenképp az az érdeke, hogy ez ne történjen. Meg itt ténylegesen arról van szó, hogy ennek drámai, drasztikus hatása lenne azoknak az országoknak az esetében, amelyek nem tudják kiváltani ezt az orosz gázt. Tehát azt gondolom, hogy ez nem csak, hogy nem racionális, hanem tehát már az olajjal lábon lőttük magunkat, már avval, hogy lebegtetjük a gáznak. Mert azért fontos azt látni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy amikor a szankciót meghozzuk, annak van egy konkrét hatása, hanem amíg lebegtetjük a szankciókat, addig is ennek nagyon komoly hatása volt az árakra. Megugrottak abban a pillanatban az árak.
Tőzsde, pénzvilág rögtön reagál, gondolom, a gondolatra is.
Így van. Tehát attól kezdve, hogy ezek az ötletek, ezek lebegnek, attól kezdve minden ország drágában szerzi be. Akár az oroszoktól veszi, akár mástól veszi, drágában veszi mind az olajat, mind a gázt. Tehát ha megnézzük most Európán belül az inflációs számokat, akkor például a Dániát, ha nézzük, hogyha Észtországot nézzük, ahogyha Hollandiát nézzük, vagy akár Bulgáriát nézzük, a gáznak az ára az 2,5-3,5 szeresére növekedett az elmúlt egy évben. Tehát egy év alatt a lakossági fogyasztók 2,5-3,5-szer annyit fizetnek a gázért, csak ezek miatt, részben ezek miatt egyébként az embargó lebegtetése miatt, mint egy évvel korábban, és már egy évvel korábban is egy nagyon komoly emelkedés után volt a gáznak az ára. Tehát azt kell, hogy lássuk, hogy ennek ténylegesen a pénztárcájukra, az európai állampolgárok a pénztárcájára nagyon drámai, drasztikus hatása van. Mi ezt nem érezzük Magyarországon, mert a rezsivédelem az végigmélyeket attól, hogy meglássuk, hogy megtapasztaljuk azt, hogy a világpiaci árak azok gáz a tekintetében is, áram tekintetében is hova szaladtak el, de ez nem igaz a környező országokban. Tehát azt kell, hogy lássuk, hogy gyakorlatilag eddig is nagyon komoly ára volt annak, és károkat okozott az, hogy ezeket a szankciókat csak lebegtettük, hogyha ténylegesen meglépi ezt az Európai Unió, annak nyilván még drasztikusabb következményei lesznek.
Most ugye 480 forint a benzin a magyarok számára, de Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója azért már kilátásba helyezte ennek a kivezetését, bár nyilván nem ő fog erről dönteni, hanem a kormány, de hát azért ő már arra felé tolja a dolgot, hogy ezt abba kell hagyni, ugye, mert most talán július végéig van a határidő, amíg
így van.
Amíg így létezik, és hogy aztán mi lesz, ez egy nagy kérdés. Mi lesz aztán?
Hát ez egy remek kérdés, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye azt kell látni, hogy amit most látunk, ez a brutális inflációs folyamat, ez részben persze a Covid-nak az utóhatásai is benne vannak ebben. Ugye, ahogyha megnézzük azt, hogy mire tanít minket a gazdaságtörténet, akkor azt látjuk, hogy minden pandémia az ugyanúgy hat az árakra, hogy az elején, mikor lezárások vannak, mikor az emberek nem mozdulnak ki otthonra, akkor leesnek az árak, hiszen a kereslet is lecsökken. Azonban, amikor visszáll az élet a normál kerékvágásába, akkor elkezdnek növekedni az árak, és általában egy komoly inflációs lökés van.
De ez azért van, mert a termelés nem követi, mert az
így
is
van,
leállt.
Így van. Pontosan, tökéletesen, hogy mondja. Tehát a termelés az, amikor a kereslet visszaesik, a termelés is vissza, a termelést is visszacsökkentik a vállalatok, és amikor hirtelen ugye az a megtakarított pénzek azok hirtelen megjelennek megint a piacon, akkor nem találják hirtelen helyüket. Részben ugye, ahogy most is látjuk egyébként, részben azért se tud felpörögni a termelés, mert az ellátási láncok nem működnek még tökéletesen. Tehát ilyen szempontból ugye a keresletnövekedés az hajtja föl az árakat, hajtja föl az inflációt. Ez eleve hatott volna egyfajta inflációs sokként a világban, ha nincs az orosz-ukrán konfliktus akkor is. Viszont azt látjuk, hogy most jelen pillanatban az orosz-ukrán konfliktus is hajtja felfelé az árakat, és igazából most már egyre inkább ez az, ami az árnövekedést azt magával viszi. És ilyen szempontból nekem nagyon furcsa az, hogy tehát én emlékszem arra, hogy mikor régen nagyon messzi országokban háborúk voltak, akkor Magyarországon is imádkoztunk például azért, hogy szűnjön meg a háború. Tehát volt egyfajta hozzáállás, hogy fogjunk össze, és gondolkozunk együtt azon, hogy mit lehetne tenni azért, vagy legalábbis nyilvánítsuk ki a szándékunkat, hogy szeretnénk azt, hogy a háborúnak minél hamarabb vége legyen. Azt gondolom, hogy ez most is nagyon fontos lenne egyébként. Tehát ameddig a háború tart, addig az inflációs hatások velünk lesznek, addig az árak azok növekedni fognak, és nyilván arról nem is beszélve, hogy addig emberek halnak meg, addig emberek szenvednek itt a szomszédunkban is. Tehát azt gondolom, hogy ami nekem szintén nagyon hiányzik, és ilyen szempontból megint csak a Magyarország álláspontja, vagy a magyar kormány hozzáállása az szerintem példaértékű, hogy a stratégiai nyugalom hangoztatása, vagy a béke mellett kiállás. Tehát azt gondolom, hogy ez nem csak gazdasági érdek egyébként, gazdasági érdek is, és hogyha visszacsatolunk az árakra, akkor nyilván ilyen szempontból is nagyon fontos, de emberéletekről is van szó. Tehát azt gondolom, hogy minél hamarabb el tudnánk érni azt, és itt lenne nagyon fontos az, hogy az Európai Unió is vezető szerepet képviseljen, hogy a háború végét minél hamarabb érjük el, és ezt el tudjuk érni, akkor majd az ára is annak pozitív hatása lesz, csökkenni fognak az árak. Ameddig ez nem történik meg, addig az árnövekedési nyomás az sajnos velünk lesz.
Igen, hát itt az a probléma sajnos, hogy többen a háború elhúzódásában érdekeltek, és nem annyira a békében. Nagyon szépen köszönöm Sebestyén Gézának, az MCC gazdaságpolitikai műhelyvezetőjének, hogy a vendégem volt az ütközőben. A kedves hallgató